Ez a Híradó vasárnap este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Teljes városokat döntött romba a tájfun, a Fülöp-szigeteken fogytán az ivóvíz és az élelem. Magyarország is segítséget ajánlott a Fülöp-szigeteknek, a baptisták mentőcsapata már elindult. Erősebb pozíciók, sikeresen szerepeltek a magyar indulók a szlovákiai megyei választásokon. Gyalogos gázolás és karambolok, öten haltak meg a magyar utakon a múlt éjszakai esőben. Romhalmazzá vált házak, letarolt települések, törmelékkel eltorlaszolt utak, leszakadt elektromos vezetékek. Ezt hagyta maga után a Fülöp-szigeteken végigsöprő Haiyan tájfun. Egyes becslések szerint az áldozatok száma a 10 000-et is meghaladhatja. A térségben humanitárius katasztrófa fenyeget, mert a rombadőlt tartományokban fogytán a víz és az élelmiszer is. Az ország belügyminisztere azt mondta, olyan, mintha cunami csapott volna le a térségre.
Két nappal a pusztító katasztrófa után a napi túlélés a tét a Fülöp-szigeteki Leyte tartományban. A székhely a 220 ezer lakósú Taklobán kísértett városra emlékeztet. A túlélők ivóvíz és élelmiszer után kutatnak, van, aki még mindig családtagjait keresi a törmelékek között. Az út szélén mindenütt holttestek hevernek, a környéken egyre elviselhetetlenebb szag terjeng. Elképzelni sem tudom, mi lesz velünk ezután. Most az a legfontosabb, hogy túléljük a mai napot, de hogy mi jön holnap, nem tudom. Mondja egy fiatal nő, aki egyedül maradt életben egy 12 tagú családból. Sokan szeretnének biztonságosabb helyre menni, de a szigetről nem könnyű kijutni. A város egyetlen repülőterét tönkretette a vihar, csak a légierő szállítógépei tudnak le és felszállni. Ennek dacára sok százan reménykednek abban, hogy feljutnak valamelyik katonai gépre. A várakozók között külföldiek is vannak. Olyan ez, mint a világ vége. 3 órát gyalogoltunk idáig a csomagokkal, de mindenképpen ki kell jutnunk innen, mondja egy kínai üzletasszony. Az épület mögött hosszú sor kígyózik. A katonák rist és palackozott vizet osztanak a rászorulóknak. A víz és élelmiszer hiány egyre súlyosabb. A városban megjelentek a fosztogatók. A helyszínre érkező államfő azt mondta, a túlélők segítése mellett az a legfontosabb, hogy biztosítsák a rendet. Jelenleg körülbelül 300 rendőr és katona vethető be a városban, de estére megérkeznek a harckocsis egységek, hogy segítsenek megfékezni a fosztogatókat, közölte az elnök. Becslések szerint 10 000-nél is több halálos áldozat lehet, legtöbben vízbe fúltak. Ezek a felvételek egy partmenti településen készültek, közvetlenül azután, hogy a szélvihar által felkorbácsolt hullámok elöntötték az utcákat. Helyszíni beszámolók szerint egész falvakat sodort el az ár. Több ezer eltűntet keresnek a szomszédos Szamár tartományban is, ahol már több mint 300 holttestet találtak a romok között. Az emberek kétségbe esetten próbálják menteni, ami még menthető. Két nap után sokan úgy érzik, cserben hagyták őket. Segítsenek nekünk, oda lett az otthonunk, pénzünk sincs, semmink nem maradt, panaszolja egy asszony. Az első külföldi segélyszállítmányok már megérkeztek a Fülöp-szigetek fővárosába. A World Vision nemzetközi segélyszervezet délelőtt 25 tonnányi orvosi felszerelést, vízhatlan ponyvát és takarót indított útnak Frankfurtból. A segélyszervezetek orvosokat is küldenek a katasztrófa helyszínére.
Felajánlott a segítségét a magyar kormány a Fülöp-szigeteknek. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, hivatásos mentőszervezete a Hunor készenlétben áll a bevetésre. Közben a Baptista Szeretetszolgálat 3 fős csapata már úton van a katasztrófa helyszínére. Amerikai szakértőkkel együtt mérik fel, hogy milyen segítségre van szükség.
Ezek a felvételek a katasztrófa védelem mentő csapatának egyik gyakorlatán készültek. Itt azt mutatták be, hogy a romok között hogyan találják meg a sebesülteket. Ezek a szakemberek indulnak majd el a Fülöp-szigetekre, ha szükség lesz rájuk. A magyar kormány ugyanis felajánlotta segítségét, így ha kell, a Hunor mentőcsapat a katasztrófa helyszínére utazik.
Amennyiben megjön a válasz, 6 órán belül útba indítható az egység.
A városi kutatómentő egység 20 tűzoltója várja a riasztást.
A romok alóli kutatásmentés az,
amiben ők legprofibak, erre specializálódtak, de logisztikai szempontból is, illetve egészségügyi komponensa is készen állnak ott a bevetésre. Ezen kívül, ami a különlegességük, hogy önálló ellátásra is alkalmasak, olyan felszerelésük van.
Az indonéziai fővárosban, Jakartában működő magyar nagykövetség egyelőre nem tud magyar áldozatokról.
Az orvosok azok készenlétben vannak.
A baptista szeretetszolgálat csapata már reggel óta csomagolt, hogy elinduljanak a katasztrófa helyszínére. Műholdas telefont, egészségügyi felszerelést és 5000 dollár azonnali segélyt visznek a Fülöp-szigetekre.
Kutatás mentésre én nem látok reális esélyt, hiszen a víz volt az úr, mindenen átment.
A szeretetszolgálat mentőcsapata amerikai szakértőkkel együtt méri fel, hogy milyen segítségre van szükség. Várhatóan a sebesültek ellátásában és az újjáépítésben tudnak majd segíteni, 20 ország önkénteseivel közösen.
Ez egy globális mentőcsapata, a Baptista Szeretetszolgálat Rescue 24 csapata, a 400 önkéntes tartozik hozzá, gyakorlatilag a virológustól, a járványügyi szakemberektől kezdődően a sebészekig bárkit tudunk mozgósítani, tűzoltókig, mentőkutyásokig, akik ebben az önkéntes csapatban részt vesznek.
Ezek pedig már az indulás pillanatai. A három fős magyar csapat egy utolsó közös ima után szállt repülőre. A református szeretetszolgálat hétfőn egy 8 fős orvoscsoportot, valamint 15 ezer dollár értékű egészségügyi felszerelést és adományt indít útnak. Az ökumenikus segélyszervezet pedig gyűjtést rendez. A 1353-as adományvonalon várják a felajánlásokat a tájfunkára.
Több pénz jut jövőre önkormányzati fejlesztésekre a 2014-es költségvetés tervezete szerint, amelynek vitáját a jövő héten folytatja az országgyűlés. 10 milliárd forintra pályázhat az az 1200 település, amelynek nincs és eddig sem volt adóssága. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban azt mondta, ezeknek az önkormányzatoknak pénzügyi alapot hozott létre a kormány, cserébe azért, mert felelősen gazdálkodtak. A kabinet tavaly kezdte el az önkormányzatok adósságának átvállalását, és február 28-áig minden magyar település még meglévő tartozását is átveszi.
A 38 kilométerre lévő Szolnokra jár bevásárolni saját kocsijával a kuncsorbai polgármester. Most éppen olajra és láncra volt szükség a település motoros fűrészeihez. Többek között így is spórol az önkormányzat, ezért évek óta nincs adósságuk. Összesen 1200 olyan település van az országban, amely nem vett fel hitelt. Ezeket az önkormányzatokat így nem érinti az adósság átvállalás, ezért ők jövőre 10 milliárd forint fejlesztési keretre pályázhatnak. Kuncsorba például utakat újítana fel.
A szívem csücske mindig az úthálózat, hiszen a lakosság megtartó erejét én azt tartom szem előtt, és az, hogy egy komfortos település legyen. Hát még vannak még olyan útjaink, amik nincsenek szárburkolta ellátva.
Érdemes volt nem felelőtlenül költekezni, mert lám a fejlődés lehetőségét ezzel megnyerték.
Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, úgy konszolidálják az önkormányzatok adósságait, hogy azok a települések se járjanak rosszul, amelyeknek nem voltak adósságai.
A kormány elkülönített pénzügyi alapot arra a célra, hogy a hitelt fel nem halmozott önkormányzatok most gyorsan és olcsóbban juthassanak fejlesztési forrásokhoz, és így azt a kiérdemelt jó hírnevüket, hogy ők a nehéz körülmények ellenére sem adósodtak el, azt gazdasági előnyé változtathassák.
A 2010-es kormányváltáskor 1200 milliárd forint adóssága volt az önkormányzatoknak, most arra több mint felét, 685 milliárd forintot átvállalt az állam. Elsőként a megyei önkormányzatokét vette át 2012. januárjában, majd tavaly az 5000 fő alatti településekét vállalta át teljes egészében, idén pedig az 5000 lakosnál nagyobb települések adósságának 40-70%-át. Lázár János hétfőn jelentette be, a kormány február 28-áig minden magyar település még meglévő tartozását is átvállalja, összesen mintegy 420 milliárd forintot. Így a 2014-es költségvetési évet minden magyar önkormányzat adósság nélkül kezdheti meg.
Ezzel az önkormányzati rendszer átalakítása lezárásra kerül. Egy olyan rendszer jött létre, amely adósságmentes, amely új feladatokat, új felelősséget és új lehetőséget kapott az elmúlt három esztendőben, például az új önkormányzati törvénnyel.
A miniszterelnökséget vezető államtitkár hangsúlyozta, az adósság átvállalásért cserébe azt várják a településektől, hogy kapcsolódjanak be a helyi gazdaság élénkítésébe. Salgó-Tarjánban, ahol korábban az adósság 70%-át vállalta át az állam, ösztöndíjprogramot indítottak. Havi 50 ezer forinttal támogatják azokat a felsőoktatásban tanuló fiatalokat, akik vállalják, hogy a diploma megszerzése után helyi cégnél helyezkednek el.
Várhatóan 100 ezer forint fölé emelkedik jövőre a kötelező legkisebb bér, erősítette meg a nemzetgazdasági miniszter a Hír TV P8 című műsorában. Varga Mihály hozzátette, jelenleg tartanak az egyeztetések a 2014-es minimálbérről, de ha a munkaadók és a munkavállalók nem jutnak egyességre, akkor a kormány dönt. A miniszter arról is beszélt, hogy az ország idei adósságfinanszírozása rendben van, vagyis ha Magyarország egy fillért nem vesz fel devizában külföldi piacokon, akkor is kényelmesen tudja törleszteni lejáró hiteleit. Jövőre viszont esedékes lesz néhány nagyobb törlesztő részlet, ezért elképzelhető, hogy azok finanszírozására még idén kötvény bocsátanak ki. Döntés viszont még nincs.
Ezeknek most teremtődik meg a forrása. Amit szeretnénk elérni, hogy a következő évben van néhány olyan nagy stokk, olyan nagy összeg, amit törlesztenünk kell korábban fölvett devizahitelekből, és most egy kedvező piaci hangulat van, érdemes azon elgondolkozni, hogy most bespájzoljunk a következő év első fél évének a nagyobb lejáró adósság szintjére.
Vonzóbb lehet az orvosi pálya a fiatalok számára, és többen maradhatnak az országban. Egy ilyen folyamatot is elindíthat az alapellátás finanszírozásának emelése, az Országos Alapellátási Intézet főigazgatója szerint. Az egészségügyi államtitkárság szerdán jelentette be, hogy idén 8 milliárd 700 millió forinttal, jövőre pedig újabb 10 milliárddal jut több pénz az alapellátásban dolgozóknak. A többletpénzt az alkohol és a cigaretta jövedéki adójából fedezi a kormány.
Körülbelül 2600-2700 fogorvos.
Ennyi fogorvos jut több pénzhez az egészségbiztosítótól januárig visszamenőleg. A nekik járó finanszírozás már tavaly is emelkedett, mégis sok a betöltetlen praxis, mert nem éri meg működtetni.
Körülbelül 600 ezer forintból kell gazdálkodnia egy praxisnak. Ebből kell az asszisztens bérét járulékokkal, a fogorvos bérét járulékokkal, illetve mindenféle rezsiköltséget kigazdálkodni. Ez gyakorlatilag lehetetlen. Tehát ezért fontos, hogy érkezzen valamilyen mentőöv a fogorvosi szolgálatok számára is.
Éves szinten 8,7 milliárdos finanszírozás emelést jelent.
Szerdán jelentette be Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár, hogy plusz pénzhez jutnak az egészségügyi alapellátásban dolgozók. 45-46 ezer forinttal jut több pénz a háziorvosoknak. Átlagosan 106 ezer forinttal kapnak többet a háziorvosi ügyeleti szolgálatban dolgozók. A 24 órás fogászati ügyeletet vállalók pedig 160 ezer forinttal kapnak több támogatást. Az országban dolgozó közel 5000 védőnő azt szeretné, ha ők is annyit keresnének, mint más diplomás szakdolgozók. Jelenleg egy főiskolát végzett védőnőnek 122 ezer forint a kezdőfizetése, míg egy szakellátásban dolgozó diplomás 162 ezret keres.
Körülbelül ez a 40 ezer forintnyi hiány az, amit valamelyest most a mostani béremeléssel megkaptunk, de szeretnénk, hogyha mi is elérhetnénk ugyanazt, amelyet a többi felsőfokú végzettségű szakdolgozó.
Az egészségügyért felelős államtitkár szerdán beszélt arról, hogy jövőre újabb 10 milliárd forinttal kapnak majd többet az alapellátásban dolgozók. A tervek szerint akkor éppen a védőnők és a fogorvosok évek óta húzódó problémáit kezeli majd kiemelten a kormány. Szócska Miklós csütörtökön a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az alapellátásba jutó plusz pénzeket az alkohol és a dohánytermékek jövedéki adójából biztosítják.
Ez egy új típusú forrásteremtés, hogy az egészséget károsító termékek adója bekerül az egészségügy finanszírozásába, és jövőre is vagy a növekedés, vagy a megfelelő adók forrásaiból van ez az összeg.
Az Országos Alapellátási Intézet főigazgatója a Híradónak azt mondta, az emeléssel vonzóbb lehet az orvosi pálya a fiatalok számára.
Elgondolkodjanak komolyan a fiatal kollégák, hogy az orvosi pályát válasszák aztán házvörslást, és esetleg itthon maradjanak, és itt tudjanak boldogulni. Eznek a folyamatnak egy fontos eleme.
Az alapellátás finanszírozásának emelése mintegy 25 ezer egészségügyi dolgozó bérének növekedését jelenti.
Az MSZP szerint ma kevesebben dolgoznak, mint a válság előtt. Gurrándor országgyűlési képviselő azt mondta, a foglalkoztatási adatokban szereplő 3 millió 990 ezer főből több mint 500 000-an valójában külföldön dolgoznak. A politikus szerint eközben a tartósan munkanélküliek aránya 50%. Holnap dönt az országgyűlés az új babakötvény bevezetéséről, amely a pénzpiac legbiztosabb, legkiszámíthatóbb befektetési formája lesz, mondta a Fidesz szóvivője. Hoppá Péter hozzátette, a javaslat szerint, ha a szülő startszámlát nyit, az állam 19 éven át komoly kamatprémiumot fizet a gyermek születésekor folyósított és a számlán elhelyezett 42.500 forintos életkezdési támogatásra, valamint a befizetett megtakarításokra. Példaként említette, hogy havi 5000 forintos befizetés mellett csak nem 3 millió forint gyűlhet össze a futamidő alatt. A kormány erélyesen fog fellépni azokkal a civil szervezetekkel szemben, amelyek visszaélnek az állampolgárok 1%-os adótámogatásával, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára. Latorcai Csaba hozzátette, ezek a szervezetek ugyanis megtévesztik a felajánlókat, ha nem arra jut a pénz, amire azt szánták. Emlékeztetett rá, két civil szervezetről is kiderült, hogy a támogatást luxus kiadásokra költötték. A kormány ezért kezdeményezi az erre vonatkozó törvények módosítását. Egyrészt a civil szervezetek vezető tisztségviselőinek, ha egy meghatározott értékhatár felett kapnak 1%-os adótámogatást, kötelező lenne vagyonnyilatkozatot készíteniük. Másrészt szigorítanák a felhasználási feltételeket is.
Az 1%-os felajánlásokból csak sokkal kevesebb pénzt lehet saját működésre, adminisztrációra költeni, és radikálisan csökkenteni kell a marketingre, reklámra fordított költségeket. Jusson valóban olyan célra az 1%, mint amire az adózók azt szánták.
Sikeresen szerepelt a Magyar Közösség pártja a szlovákiai megyei választásokon. Berényi József pártelnök bejutott a november 23-ai második fordulóba. Az MKP megerősítette pozícióit, jelöltjei 39 mandátumot szereztek a megyei önkormányzatokban. A Most Híd szlovák-magyar vegyes pártnak 17 mandátuma lesz. A választásokat országosan a kormányzó Smer nyerte meg.
Kötelességünket érezzük, hogy ágyújunk.
A megyei közgyűlésekbe választottak szombaton képviselőket és elnököt a polgárok. A voksolás tétje az volt, hogy milyen erős lesz a magyar képviselet a régiókban.
Fontos, hogy az itteni vidéket, tehát a Dél-Szlovákia ideeső részét is képviseljék, akár magyarok.
A felvidéki magyar választók voksaiért folytatott az MKP, és a Most Híd közötti párharc győztese az abszolút számokat nézve az MKP lett. Parlamenten kívüli pártként is sikerült megerősíteni eddigi pozícióikat. 39 képviselőjük jutott be a megyei közgyűlésekbe. Így ünnepeltek az MKP képviselői galántán. A Magyar Közösség pártja óriási sikert ért el. Így értékelték az eredményt a magyar párt vezetői. Nagyszombat megyében Berényi József pártelnök bejutott a második fordulóba, legyőzve a Híd színeiben induló Nagy Józsefet is.
Az utóbbi időben nagyon sokan megkérdezték, hogy mi volt az értelme az indulásnak. Ez volt az értelme az indulásnak, hogy igazoljuk azt, hogy helyünk van a dél-szlovákiai politizálásban, sőt, szlovákiai politizálásban, hiszen második körbe általában parlamenti pártelnökök vagy pártjelölteknek szokás bejutni. Azt hiszem, hogy ezzel igazoltuk azt, hogy velünk és velem is számolni kell a jövőben.
Bugár Béla, a Most Híd elnöke a választással kapcsolatban azt mondta, a pártnak sikerült elérnie kitűzött céljait. 17 mandátumot szereztek a megyei önkormányzatokban. A Berényi Józseffel szemben Nagyszombat megyében alulmaradó Nagy József pedig azt ígérte, a második fordulóban pártja támogatni fogja a tovább jutott magyar jelöltet.
Meg három, meg négyszereztük a részvételünket a megyei önkormányzatban, mint a Híd pártja, és itt tudjuk majd érvényesíteni azokat a programcélokat, amiket kitűztünk. Hogyha pedig ellenzékbe kell lennünk, akkor biztos, hogy arra nagyon oda fogunk figyelni, és rá fogunk mutatni, hogy déli járásaink, amiket képviselünk, egyenlő támogatást kapjanak.
A megyei önkormányzati választásokat országosan a kormányzó Smer nyerte meg. Szlovákiában a megyék évente átlagban több mint 1 milliárd euróból gazdálkodnak. Megyei szinten döntenek egyebek mellett a középfokú oktatási intézmények és a kórházak finanszírozásáról, valamint bizonyos szociális szolgáltatásokról, illetve fejlesztésekről is.
A KDNP a felvidéki politika kiemelkedő sikerének tekinti, hogy a Berényi József vezette Magyar Közösség pártja kulcsfontosságú győzelmet aratott a szlovákiai megyei választásokon, közölte Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a Kereszténydemokraták pártelnöke az MTI-vel. Értékelése szerint a választók által leadott szavazatok a felvidéki politika elismerését bizonyítják. Habár Bajnai Gordon is azt ígérte, mégsem vontak felelősségre senkit az Együtt PM-ben az elrontott békéscsabai regisztráció miatt. Pedig ezért nem indulhatott az időközi választáson a baloldali összefogás közös jelöltje. Mesterházy Attila pártelnök is súlyosnak nevezte a szövetségesük által elkövetett hibát, és az Együtt PM politikusai is elismerték, hogy hibáztak. Korábban azt mondták, ennek következménye lesz a párton belül. Végül mégsem lett.
Kora reggel nyitottak a szavazóhelyiségek Békéscsabán, az 5-ös számú választókörzetben tartottak időközi választást. A kormánypárti jelölt mellett egy jobbikos, egy LMP-s és egy független politikusra lehetett szavazni. Az MSZP, az Együtt PM, a Demokratikus Koalíció és a Liberálisok közös jelöltje viszont nem indulhatott. A Párbeszéd Magyarországért ugyanis nem tudta teljesíteni a törvényi előírásokat a jelöltállításkor.
Ez egy nagyon durva hiba.
Durva hiba, fájó pont, ezt mondta akkor az MSZP Békés megyei elnöke arról, hogy saját szövetségesük miatt nem indulhatott a baloldali összefogás jelöltje. Varga Zoltán úgy fogalmazott, mind a szövetséget, mind a választókat sikerült lejáratni a PM politikusainak.
Teljesen természetesen ennek soha többet nem szabad előfordulni, mert nem csak a párt szövetséget járatja le, hanem sajnos azokat a választókat is, akik bennünket támogatnak.
Az Index.hu MSZP-s forrásokra hivatkozva pedig azt írta októberben, hogy a szocialisták a békéscsabai bénázás után nem bíznak az Együtt PM-ben. Azt is mondta egy vezető szocialista politikus a portálnak, hogy idézem, úgy látszik, helyettük is kell gondolkoznunk.
Valóban most történt egy hiba, egy súlyos hiba.
Mesterházy Attila pártelnök is súlyosnak nevezte a szövetségesük által elkövetett hibát. A Hír TV-nek adott interjúban a hiba személyi következményei is szóba kerültek.
Ennek úgy tudom, hogy lesznek személyi konzekvenciái is a PMN belül, de éppen ezért én azt mondtam, hogy nem tudok más tenni, szövetség és partnerség ide vagy oda, hogy bármilyen ilyen szituáció lesz a következő időszakban, az MSZP össze fogja gyűjteni a saját aláírásait a saját jelöltje mellett.
Bajnai Gordon az Együtt PM vezetője is azt ígérte október 22-én, hogy a Párbeszéd Magyarországért hibájának meg lesz a személyi konzekvenciája.
Valóban történt egy adminisztratív hiba.
Vasárnap délelőtt kérdeztük az Együtt PM politikusait, hogy Bajnai Gordon ígéretének megfelelően felelősségre vontak-e valakit amiatt, hogy nem indulhatott el a baloldali jelölt Békéscsabán. Arra utaltak, hogy semmi következménye nem lett az ügynek.
A személyi következménye az, hogy mindannyian megértettük ezt.
Korábban a Fidesz és a Jobbik is úgy nyilatkozott, hogy egy kormányzásra készülő pártól elvárható lenne, hogy eleget tegyenek a jelölés formális kötelezettségeinek. Azt a kérdést vetették fel, mire számíthatnak a választók akkor, ha még arra sem képesek a baloldali pártok, hogy elindítsanak egy jelöltet egy időközi választáson.
Fájdalmas gazdasági megszorító intézkedéseket helyezett kilátásba tegnap Bajnai Gordon arra az esetre, ha az Együtt PM győz a jövő évi választáson. Bajnai Gordon ugyanezt ígérte 2009-ben is, mielőtt miniszterelnök lett. Akkor megnyírbálták a 13. havi juttatásokat, köztük a nyugdíjat is, csökkentették a gázárkompenzációt, és csak 2 évig járt a táppénz, a gyes és a gyed. A Fidesz szerint Bajnai Gordon fájdalmas intézkedéseivel a családok, a nyugdíjasok, valamint a bérből és fizetésből élők húznák a rövidebbet.
Fájni fog.
Fájni fog, ezt mondta szombaton Bajnai Gordon gazdasági programjáról, amit az Együtt PM választási szövetség tervez végrehajtani, ha győznek a jövő évi választáson.
Mindig készek vagyunk megtenni, amit a nemzet jövője érdekében meg kell tenni. Akkor is, ha ki kell mondanunk, hogy ez fájni fog. Fájni fog, de azért, hogy utána lényegesen jobb legyen.
Bajnai Gordon szinte szó szerint ugyanezt mondta 2009-ben is, miután ő lett az MSZP és az SZDSZ miniszterelnök jelöltje.
Most kimondom nyíltan a legelső pillanatban, e program végrehajtása fájni fog. Sokaktól követel majd áldozatot, lemondást. Érinteni fog minden magyar családot, érinteni fog minden magyar embert.
Miután Bajnai Gordon lett a miniszterelnök, megszüntették a 13. havi fizetést a közszférában. Nem fizették tovább a 13. havi nyugdíjat, csökkentették a gázárkompenzációt, a táppénz, a gyes és a gyet pedig legfeljebb 2 évig járt.
Amikor Bajnai Gordon azt mondta, hogy fájni fog, az azt jelenti, hogy nem ígérünk teljel mézzel folyó kánalt egyik napról a másikra.
Ezt már Szabó Tímea, az Együtt PM társelnöke mondta vasárnap. Az újságírók hiába faggatták, hogy milyen konkrét megszorításokat terveznek, ha kormányra kerülnek. Nem indokolta meg, hogy miért fog fájni a programjuk, és azt sem mondta, hogy melyik társadalmi rétegnek fog a leginkább fájni.
Akkor is, ha ki kell mondanunk, hogy ez fájni fog.
Én nem hallottam olyan mondatrészt, hogy még akkor is, hogyha fájni fog.
Gúr Nándortól, az MSZP alelnökétől is azt kérdezzük, konkrétan mire gondolhatott a velük szövetséges Együtt PM vezetője. De a politikus azt mondta, nem hallotta Bajnai Gordon mondatát. Hoppel Péter, a Fidesz szóvivője szerint a baloldal a megszorítások jegyében eltörölné például a rezsicsökkentést.
Többször is kijelentették a különböző baloldali erők, Mesterházi Attila és Bajnai Gordon is, és Gyurcsány Ferenc is, hogy ez rossz irány szerintük, akkor elég valószínű, hogy ha ők hatalomra kerülnének, akkor eltörölnék a rezsicsökkentést, márpedig mi úgy gondoljuk, hogy a magyar családoknak és a magyar háztartásoknak a rezsicsökkentés politikájának megvédésére van szükségük, mi megvédjük a rezsicsökkentést.
Hoppel Péter hozzátette, ha a baloldal hatalomra kerül, ugyanaz következhet be, mint a korábbi kormányzásaik idején. A családok, a nyugdíjasok, a bérből és fizetésből élők, a magyar háztartások húzzák majd a rövidebbet.
Bajnai Gordon kizárólag a magyar állam érdekében működött együtt a magyar államot képviselő ügyvédi irodával a sukkurói beruházással kapcsolatos választott bírósági eljárásban. Így reagált az Együtt PM az MNO.hu cikkére. A portál tegnap azt írta, a kaszinó beruházás meghiúsulása miatt hétfőn 100 milliárd forintos kártérítési per kezdődik Washingtonban. Alap szerint az eljárásban Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc a külföldi befektetőkkel működik együtt. Tegnap a Fidesz szóvivője a cikkre reagálva azt mondta, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc most is a külföldiek érdekeit szolgálja.
Miért tanúskodik Magyarországon, Amerikában?
A sukkurói kaszinó beruházással kapcsolatos Magyarország elleni kártérítési perről kérdezte szombaton Bajnai Gordont a Hír TV riportere, de nem kapott választ a volt miniszterelnöktől. Nem sokkal előtte az MNO.hu-n jelent meg először, hogy a beruházás meghiúsulása miatt hétfőn Washingtonban nemzetközi választott bíróság előtt kezdődik egy kártérítési per Magyarország ellen. A külföldi befektetők 100 milliárd forintot követelnek a beruházás meghiúsulása és az elmaradt haszon miatt. A lap úgy tudja, Bajnai Gordon volt fejlesztési miniszter és Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a külföldi befektetőkkel működnek együtt. Az eljárásban felhasználhatják Bajnai Gordon volt kormányfő egy korábbi büntetőügyben tett vallomását. Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök pedig írásban fog tanúskodni az ügyben.
Gyurcsány és Bajnai Magyarország ellen tanúskodik külföldön.
Selmeci Gabriella, a Fidesz szóvivője a cikkre reagálva azt mondta, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc most is a külföldiek érdekeit szolgálja.
Bajnai és Gyurcsány soha nem a magyar állam és a magyar emberek érdekeit tartották szem előtt. Akkor sem, amikor kormányon voltak, és most sem, amikor ellenzékben vannak.
A sukkoroperben nem Magyarország mellé kéne állni? Úgy gondolja, hogy jogos a 100 milliárdos büntetés? Miniszterelnök úr, miért járult hozzá, hogy a tanúvallomását felhasználják?
Bajnai Gordon szombaton a Hír TV riporterének egyik kérdésére sem válaszolt. Ezután kisebb lögdösődés alakult ki a volt miniszterelnök testőre és az egyik operatőr között. A testőr végül a kameralencséjét is letakarta. Az Együtt PM vasárnap délelőtt közleményben reagált a cikkre. Ebben hazugságnak nevezték, hogy a volt miniszterelnök Magyarország ellen tanúskodott volna a sukkuró ügyben. Azt írják, a tervezett sukkurói beruházással kapcsolatos választott bírósági eljárásban Bajnai Gordon kizárólag a magyar állam pernyertessége érdekében működött együtt a magyar államot képviselő ügyvédi irodával. A Velencei tó partján külföldi üzletemberek akartak kaszinókat építeni még 2008-ban. A tervet a Gyurcsány kormány kiemelt beruházásán nyilvánította. A sukkuró ügyben 2009-ben kezdődött nyomozás. Az ügyészség szerint ugyanis azzal a terekcserével, ahogyan a befektetők hozzájutottak a velencei tóparti területhez, 1,5 milliárd forintos kár érhette volna az államot. Gyurcsány Ferenc ellen is nyomozás indult, de azt később bizonyítottság hiányában megszüntették. Végül 5 ember ellen emeltek vádat, 4-ükre szabadságvesztést kért a vádhatóság.
Fél ezer magyar utazott Krakkóba, hogy részt vegyen a lengyel függetlenségi nap eseményein. A budapesti csoport indulása előtt Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum alapítója azt mondta, a két nép közös célja az egyenrangú nemzetek Európájának megvalósítása.
Bőröndökkel és zászlókkal érkeztek hajnalban a nyugati pályaudvarhoz azok a civilek, akik Krakkóba indultak Lengyelország függetlenségi napjának megünneplésére.
Nagyon örültünk annak, hogy amikor nálunk volt békemenet, akkor ők is itt voltak velünk, úgyhogy úgy éreztük, hogy most ott a helyünk.
Európának vannak feladatai.
A Civil Összefogás Fórum alapítója azt mondta, legfontosabb céljuk a lengyel-magyar barátság folyamatos erősítése.
A keresztényi gyökerek Európában leginkább a magyar és lengyel állampolgárok szívében, lelkében van meg, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt megőrizzük, és a jövő Európai Uniója felé is megpróbáljuk közösen közvetíteni.
A Magyarországi Lengyelség Múzeumának igazgatója indulás előtt arról beszélt, hogy több magyarországi lengyel is együtt utazik a magyarokkal.
Rendkívül fontos, hogy újból és újból a barátságunkat, ezt az ezer éves barátságunkat megerősítsük, mert állandóan újabb és újabb nemzedékek jönnek létre.
Magyar civilek szervezetten immár harmadik éve vesznek részt a lengyel ünnepségeken. Most összesen 500-an utaztak el. Budapest mellett Miskolcról és Zalaegerszegről is indultak.
Öten haltak meg az utakon múlt éjszaka az esős időben. Jakabszálláson fának csapódott egy autó, két utasa azonnal meghalt. Mártonfán kerítésnek ütközött egy jármű, Budapesten két autó karambolozott, Székesfehérvárnál pedig gyalogost gázoltak halálra. A rendőrség adatai szerint 24 óra alatt 60 személyi sérüléssel járó baleset történt.
Órákon át helyszíneltek a rendőrök este Budapesten az Üllői úti felüljárón. Két személy autó karambolozott, majd a szalagkorlátnak csapódtak. A roncsokból a tűzoltóknak kellett kimenteniük az utasokat. A balesetben négyen megsérültek, az egyik autó sofőrje, egy 29 éves férfi a helyszínen meghalt.
A fiatalember újraélesztése sajnos 30 perc után is eredménytelen, sikertelen volt. A mellette utazó fiatal nő súlyosan megsérült, nála gerinctörésre is lehetett gyanakodni. Az ő helyszíni ellátása után őt is, valamint a másik járműben utazó családot, gyermeket és szülőket is kórházba vittük.
A rendőrség még vizsgálja, hogy pontosan mi okozhatta a tragédiát. Néhány órával később, Jakabszállás közelében két férfi halt meg, amikor letértek az útról, kocsijuk pedig egy fának ütközve ketté szakadt és felborult. Az autóból szinte semmi sem maradt. Majdnem ugyanekkor egy úttesten gyalogló férfit gázoltak halálra Székesfehérvár közelében. A Baranya megyei Martonfán vasárnap már mécses is égett a ház előtt, ahol éjjel egy 50 év körüli férfi halt meg. Gyorsan hajtott, és autójával először egy háznak, majd egy kerítésnek ütközött.
Egy nagy féknyikorgást és egy nagy robbajos hangot, hát szerintem akkor, mikor fejtetőre állhatott, amire neki csapódott a mögötte lévő kapunak, és az kidobta az út közepére.
Ezeket a felvételeket a Pest megyei kutatómentőszolgálat munkatársai készítették. Éppen egy fiatal társaság autóját próbálták kimenteni egy saras-mocsaras területről, Nagy Tarcsa közelében.
Egy autó kicsúszott a földútról, és amikor próbálták önmagukat kimenteni, akkor az egyik fiatal elesett és eltört a lábát. A mentőszolgálatnak nem állt rendelkezésre ebben a pillanatban, olyan gépjárművel meg tudta volna közelíteni a helyszínt.
Az elmúlt éjszaka öten haltak meg az utakon az esős időben. Az ORFK adatai szerint 24 óra alatt összesen 60 személyi sérüléses baleset történt.
Bojlerek hibásodtak meg, és több csőtörés is történt Abasáron tegnapra virradóra. A településen nem sokkal korábban helyezték üzembe az új vízvezetékrendszert, amelyben háromszor akkora a nyomás, mint az előzőben. Ezt viszont több régi cső és berendezés nem bírta ki. A Heves megyei településen azután építettek új vezetéket, hogy kiderült, a régi kutak vizében többféle mérget is kimutattak.
Elkezdett fütyülni, és akkor, hogy fütyült, mondom, jövök kifelé, megnézem, hogy mi az. Fürdőszobában itt látom, ez a cső már lent van, és megy a víz kifelé.
Kis Dénesné fürdőszobáját szombat reggel öntötte el a víz. A bojler biztonsági szelepe nem bírta a túlnyomást. Sok más családban történt hasonló eset.
Szembe lévő szomszédom jött, hogy áll a fürdőszobába a víz, tele volt neki ilyen, milyen víz, ilyen vörös vízzel, ami gondolom ilyen rozsdás valami lehetett, és akkor fönt az előszobába ott a plafon át volt neki ázva.
Több helyen csőtörés is volt, a legtöbb a település alsó részén, ezekben a társasházakban. A szolgáltató szerint a bajt az okozta, hogy a hálózatot most háromszor akkora nyomással működtetik, mint korábban, kettő helyett csak nem 7 bárral. Ez pedig jelentősen megterheli az elavult vezetékrendszert.
A csőtörés sorozat is műszaki meghibásodások miatt állt elő, és ez vezetett azokhoz a problémákhoz, amelyek egyes lakásokban nyomásváltozásokat eredményeztek.
A károkat várhatóan hétfőre összesíti az önkormányzat. A Vasáron több mint egy hónapja függesztette fel a hatóság az ivóvízellátást, mert mérgező oldószereket mutattak ki a vízben. A napokban helyezték üzembe az új rendszert, így a település jelenleg Mátrafüredről kapja a vizet. Inni azonban még mindig nem lehet belőle, mert a tiszti orvosi szolgálat nem adta ki az engedélyt.
Ez volt a Híradó Vasárnap, most jönnek a sporthírek, majd az időjárás jelentés. Utána Magyarország szeretlek, hírek legközelebb holnap reggel 6 órakor. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!